Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet azt az igét, amelyet az egyházunk a mai vasárnapra, reménység vasárnapjára kijelölt, és amit megírva találunk a Jelenések könyvének a 22. fejezetében, méghozzá a 12. verstől a következőképpen. Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Én vagyok az alfa, az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Eddig Isten írott igéje. Amen. Szeretett gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, egy őszinte vallomással kell kezdenem a prédikációt. Az én reményem már meghalt. Azt szokták mondani, hogy a remény hal meg utoljára. És nagyon érdekes ez, mert nem akár mikor mondjuk ezeket a szavakat, hanem mindig az utolsó pillanatban. Valahogy a remény akkor jön elő az életünkben, amikor már végleg nincsen hova mennünk, amikor már végleg nincsen mit csinálnunk, és amikor már tényleg nem tudunk mást tanácsolni a testvérünknek, a barátunknak, akkor azért azt mondjuk, hogy hát figyelj, a remény hal meg utoljára. Talán ilyen a világ reménysége. És nézzünk körbe ebben a világban, hogy vajon igaza van-e a világnak, amikor így gondolkodik. Nézzünk körbe, hogy itt vagyunk egy templomban, ami most még éppen Isten kegyelméből nyitva van. Hála Istennek, online tudnak minket követni többen is, akár élőben is, de azért látjuk, hogy meg vagyunk fogyatkozva. Látjuk azt, hogy veszélyben van a gyülekezeti életünk, látjuk azt, hogy veszélyben van talán a munkánk, a lakhatásunk, a szolgálatunk, és nagyon érdekes, hogy mi most éppen ezt éltük meg, ugyanis kollégisták vagyunk, és ahogy említettük már itt élő szóban személyesen egy-két embernek, most kellett költöznünk nem régen, és egy pillanatig azon gondolkodtunk, hogy mi lesz velünk, hogy hol fogunk lakni. Hála Istennek kaptunk felajánlást a gyülekezettől is, amiért utólag is így is hálásak vagyunk, de hála Istennek jött még olyan lehetőség, amit kicsit többen igénybe tudtunk venni. Nem baj. Nem baj, hogy annyi katasztrófa van a világban, nem baj, hogy tényleg már talán azt gondoljuk, hogy még soha senki nem tapasztalt olyat, hogy ekkora tűzvészek, tornádók legyenek, hogy a gonosz ennyire uralkodjon a világon, mint egy-egy rendelet akár, vagy egy-egy törvény, ami most kezd előjönni, és most kezdik az emberek megszavazni. Testvérek, mondjuk azért, a remény hal meg utoljára. Talán tényleg eljön Jézus valamikor. 2000 éve mondta már, hogy eljön hamar, talán tényleg eljön valamikor, a remény hal meg utoljára. Tegnap költözködtünk, és sajnos nem fértünk be egy körre az autóba, viszont tele kellett raknunk az autót. Tehát a lehajtott üléssel, sajnos ez nagyon nem szabályos, nem is vagyok büszke rá, az üléstől egészen a tetőig teleraktuk az autót csomagokkal. Az úton, még mikor pakoltunk, én már akkor imádkoztam, hogy Uram, most őriz meg minket balesettől. Aztán az úton mentünk tovább, kiderült, hogy 7 óra 58 percre érünk a GPS szerint a célunkhoz, ahol megszállhatunk. Bíztunk benne, hogy minden rendben lesz, amikor egyszer csak valami visító hang elkezdett jönni a bal első keréktől. A mai napig nem tudom, hogy mi az, nem is akarom tudni, majd reméljük, hogy hamarosan azért kiderül, de megijedtünk. És már cinikusan megkérdeztem a Szilvit, hogy Szilvi, tudod, én holnap a reménységről prédikálok, mit gondolsz? Azt mondta, hát remélem, hogy hazaérünk. Aztán beszélgettünk egy kicsit komolyabban is, és testvérek, arra kellett rájönnünk, hogy nekünk sokkal nagyobb reményünk van annál, mint hogy hazaérünk. Nekünk nem csak az a reményünk, hogy hazaérünk, igen, reméljük, ez a világi reményünk, de az igazi reménységünk az az, hogy Istennel leszünk. És ha hazaérünk, minden rendben lesz. És ha nem érünk haza, akkor is minden rendben lesz. Ó, ismerjük ezt az igét, Róma 8:28-ból. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Szeretett testvérek, mi nagyon nehezen hiszünk. A zsidókhoz írt levélben van egy másik ige, ami nekem nagyon sokat szokott jelenteni, és ez így hangzik. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. A remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. És itt szoktam elkezdeni gondolkodni, hogy mennyire más az, ahogy az ember gondolkozik, meg az, ahogy Isten gondolkodik. Mert az nagyon jól megy nekünk testvérek, hogy higgyünk, hogy én azt mondom, hogy hiszek Istenben. Az is nagyon jól megy, hogy remélek és reménykedek, hogy odaérek az autóval, hogy nem ugrik képen a szarvas, hogy nem borul az ölembe a csomag. Az, hogy meggyőződjek. Az, hogy legyen bennem meggyőződés. Honnan lehetne meggyőződésem? Honnan tudhatnám, hogy minden rendben lesz? És testvérek, talán ezért van olyan kevés ember, aki még hitelesnek tartja a kereszténységet. Most nem olyan régen, hála Istennek elkezdhettem dolgozni így iskola mellett, és beszélgettem egy munkatársammal. Mondtam neki, hogy teológus vagyok. Azt mondta, hát barátom, itt nem lesz könnyű dolgod. Senki nem hisz a gyárban Istenben. Elkezdtünk beszélgetni, és mindenki azt mondja, hogy mennyire csalódott az egyházban, én pedig mindenkinek azt mondom, hogy igazad van. Mert nincsen reménységünk, nem látják az emberek az élő reménységet. Nem látják azt, hogy mi szeretjük Jézust, és tudjuk, hogy merre megyünk. Nem mondom, hogy nem csapkodtam a kormányt az ujjaimmal útközben. Nem mondom, hogy tudtam a Szilvivel énekelni, amikor dicsérte Istent az úton, hogy minden rendben legyen, és imádkoztunk. Feszülten néztem az utat, aggódtam, féltem. De van reménységünk. Miért félünk, testvérek? Hiszen akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Ezzel a reménységgel tudjuk azt mondani és olvasni Jézusnak az ígéretét, hogy megfizet. Nagyon igaza van lelkész úrnak, hogy ez egyben egy nagyon kemény ige is. Mikor szoktuk használni, hogy ezért még megfizetsz? Ugye, az embernek a lelkében benne van, hogy valami nem teljes, hogyha én azt kapom, amit érdemlek, akkor itt nagy baj lesz. Ha azért fizetnek meg, amit cselekedtem, akkor nagy baj lesz, vagy nagy baj lehet. És milyen érdekes, hogy azt mondja Jézus, hogy a cselekedeted szerint. Mi lesz velünk, ha a cselekedetünk szerint fizetnek meg nekünk? És nagyon érdekes, testvérek, hogy olvassuk? A cselekedeteink alapján van üdvösségünk? A cselekedeteink alapján fizet meg nekünk Isten? Nem, a cselekedetünk. Ha visszanézünk az életünkre, mi az a cselekedet? Mi az az élet irányultság? Mi az a színvonal, ami jellemez minket? Engedjék meg a testvérek, hogy egy kicsit profán képet és példát hozzak be a gyülekezet elé, ide most a szószékre. Ugyanis azt kezdtem el felfedezni, hogy nagyon sok műfajban a keresztények megjelennek és alkotnak. Ez így van a képzőművészetben, de így van a zenében is. Fölfedeztem, és kapaszkodjanak meg a testvérek, egy amerikai rappert, aki Jézusról tesz bizonságot a dalszövegeivel. A rap az egy, én számomra az olyan, mint a költészet, csak nagyon lázadó hangnemben, és nagyon gyorsan mondva, emiatt elég nehéz néha megérteni, és sokszor nagyon vulgárisan fejezik ki magukat, főleg a világiak. De engedjék meg a testvérek, hogy idehozzam ennek a rappernek az egyik dalszövegét, nagyon egyszerű, saját fordítás, nem lett szép, de nagyon jól mutatja, hogy milyen a reménységünk. Ezt a rappert Trip Lee-nek hívják, és azt kell tudni róla, hogy fölírtam a betegség nevét, krónikus fáradtság szindrómája van. Ami azt jelenti, hogy vannak olyan időszakok az életében, amikor nem tud mit csinálni, 16-18 órát kell aludnia. Ezzel azért el tudjuk képzelni, hogy milyen lehet egy dolgozó embernek, egy családapának, egy férinek, akinek el kéne tartania valahogy a családot, de lehet, hogy van egy olyan hónap az évében, amikor csak aludni tud, és nem tud más csinálni. Nagyon küzd ez a rapper ezzel a betegséggel, és engedjék meg, hogy felolvassak egy részletet a Remény című dalából. Bocsánat, azt hiszem, hogy rosszul mondom. Nem, rosszul mondtam, bocsánat. A dal címe Édes Győzelem. Édes Győzelem. Így hangzik. Látsz sántikálni. Tudom, hogy látod, ahogy sántikálok. Tudom, hogy nem látod ezeken a lemezeken, de belül térdre vagyok kényszerítve. Várok a gyengeségemben, hogy ő talán ott lesz a mélyén. Zárt fogsorok mögül hazudom ki, hogy nem lázadok. Még most is, ahogy ezeket a sorokat írom, szinte a könnyem kicsordul. A testem nem működik már 7. éve, úgyhogy hagyjatok a fel a fejjel dumával. 26 évesen mérföldekkel jobban kéne éreznem magam. Tüskéket érzek, ahol a koronám volt. Gyenge vagyok, de még élek. Estétől hajnalig túlélek, mert már kaptam édes győzelmet. Senki sem veheti el tőlem, mert már kaptam édes győzelmet. Jézus ma is ígér édes győzelmet. Ígér édes győzelmet akkor, amikor elveszítjük a munkánkat, a megélhetésünket, ígér édes győzelmet a betegségünkben, ígér édes győzelmet a karanténban, a zárt templomajtókon keresztül. Édes győzelmet ígér. De vajon mekkora ez a fizetség? Vajon mekkora ez a fizetség, amit Isten fia ígér nekünk? Maga a mennyország, vajon elég nagy fizetség az? Azt hiszem, hogy ez az igazi édes győzelem. De kérdezzük meg újra, akkor hogyan cselekedjünk, hogy ez legyen a jutalmunk, ahogy olvassuk az igében? Mik azok a cselekedetek, pontosabban mondva mi az a cselekedet, aminek ez az édes győzelem a jutalma? Olvassuk kicsit tovább az igét. A megmosott ruha. És itt látjuk, hogy megint mennyire jól fogalmaz az ige, és mennyire jó, hogyha egymás mellé tudjuk tenni Isten igéjét. Mennyien gondolják azt, hogy a cselekedeteik üdvözítenek. Mennyien gondolják azt, hogyha jól tudnak cselekedni, hogyha helyesen élnek. Csak fogalmuk sincsen, hogy mi a helyes élet. Mert a helyes élet az nem más, mint az, amikor megmossuk a ruhánkat, az életünket. És itt van, hogy mi mossuk meg, és azt mondja Jézus, hogy jutalmat ad, de hol tudjuk megmosni? Hova tudunk menni? Az élet vizének forrásához. Nincs hova mennünk, nincs mivel megmosnunk. Hiába visszük a kis szappanunkat, a kis szárítónkat, bocsánat, a nagyon profán példáját. Hol mossuk meg a vízünket, a ruhánkat? Csak a víznél. Ahol Isten szent lelke kimunkálja. És hadd mondjam, hogy így lehet tiszta ez a ruha. És talán láttak már a testvérek, biztosan láttak hajléktalanokat sétálni az úton. Messziről meg lehet ismerni őket, mert nem tiszta a ruhájuk. És lelki értelemben mennyien vagyunk mi is hajléktalanok? Mennyi lelki hajléktalan van a világban, akinek látjuk az életén, hogy nem tiszta a ruhája, látjuk, hogy nem tiszta. Testvérem, hadd kérdezzem meg, a te életed ruhája tiszta? Megvan-e mosva a bárány vérében? Voltunk-e már Isten előtt, és borultunk-e már le, hogy igazi lehessen a reménységünk, és mondtuk-e már Istennek, hogy Uram, én nélküled nem tudok. Én nélküled ezeket tettem, és soroltuk-e már fel a bűneinket. És testvérek, hadd kérdezzem meg, hogy ez az újjászületése az, ami jellemzi az életünket. Erről tesz-e bizonyságot a szomszédunk? Erről tesz-e bizonyságot a családunk? Erről tesznek-e bizonyságot a munkatársaink? És hadd kérdezzem meg, hogy a reménységünk is erről tesz bizonyságot? Annyira jó látni, amikor hívő emberek életéből árad a reménység. És hogyha elhisszük és értjük ezt az igét, hogy Jézus visszajön, és hogyha Jézusé az életünk, ha újjászülettünk, ha az ő gyermekei vagyunk, akkor élő reménység a mi édes győzelmünk. Ez a nagy jutalom. Aki ezt éli és érti, arról ezt sugározni fog. Csak testvérem, ezt el kell fogadni, meg kell mosni a ruhánkat, és nem szabad elfelejteni ezt az édes győzelmet. Szeretett testvérem, olyan Istenünk van, akihez mehetünk nem csak egyszer, meg nem csak 4 évente, aztán majd választanak mást. Olyan Istenünk van, aki az alfa és az omega, aki a kezdet és a vég. És Jézusról nagyon fontos, hogy ő nem karácsonykor született, a földre karácsonykor jött. De mit mond János apostol? Kezdetben volt az ige, és az ige testé lett. Testvérek, ami Istenünk volt, van és lesz. És ami megváltunk volt, van és lesz. És különösen fontos ez advent előtt. És most már utolsó gondolatként hadd helyezzem a testvérek szívére. Hogy tudjuk-e, hogy nem sokára itt van advent? Hogy tudjuk azt, hogy el kell kezdenünk lassan készülődni arra, hogy emlékezhetünk Jézus eljövetelére, ünnepelhetjük a földre jött Jézust. Testvérek, gondolkodjunk el, hogy hogyan tudnánk ezt ünnepelni, hogy hogyan tudjuk minden héten, akár minden nap a családdal együtt ünnepelni és átélni, és átsugározni a reménységünket, hogy megszületik a megváltó. Testvérek, nagyon fontos, és nem egyszerűen hagyományok, hanem nagyon fontos része az életünknek, a mindennapunknak. Adventkor az, hogy legyenek családi éneklések, áhítatok, meghitt koszorúk, ahol együtt fordulunk Jézushoz, és talán a gyerekek, az unokák, ha más nem, ezt magukkal vihetik, hogy igen, volt egy adventi koszorú, ahol odaültünk, ahol együtt énekeltünk, ahol valami Jézus szólítottunk meg, és hátha valami megragad. Van szűk 2 hetünk adventig, már annyi se. Készüljünk, hogy hogyan készülhetünk. Keresztény gyülekezet, a világ azt mondja, hogy a remény hal meg utoljára. De ez azt jelenti, hogy a világ reménye halandó. Én azt mondom, hogy az én reményem már meghalt, de ő fel is támadt. Az én reményem többé már nem a halandó. Szeretett testvérem, a ti az önök életének a reménye meghalhat, vagy már feltámadt. Imádkozzunk. Vágó Urunk, a világ legsötétebb órái voltak, amíg te a sírban voltál. És a világ legfényesebb hajnala volt, amikor feltámadtál, és a legfényesebb nap lesz, vagy este, vagy bármi, amikor újra visszajössz közénk. Ez az édes győzelem. Ez, amiért szaladunk, ami a reménységünk, és Urunk, annyira kérünk, hogy mutasd meg nekünk, embereknek, egyszerű embereknek, keresztényeknek és a világnak is, hogy mennyire édes ez a győzelem, és hogy mennyire a miénk lehet ez a győzelem. Koronavírus idején, bezárt templomok között, nehézségekben. Urunk, a te győzelmed édesebb minden más földinél. Te győzelmed édesebb a nagy autónál, a nagyháznál. És a te győzelmed még az utcán élve is édes. Urunk, várunk téged, áldunk téged. És hadd adjak hálát azért a hajléktalan testvéremért is, aki könnyező szemmel adott hálát a te jóságodért, mert ismer és szeret téged. Urunk, ezért a lelkületért, a benned való és tőled jövő lelkületért imádkozunk ennek a drága gyülekezetnek is. Hadd vigyük ezt tovább, Uram. Amen.